Iskola. Kis Jenőben kevés a magyar gyermek, egy összevont elemi osztályban alig vagyunk 20-an. Csak a negyedikesekre emlékszem, mert állandóan azt figyeltem, hogy ők mit tanulnak. Sokkal érdekesebb, mint amit nekünk csinálni kell. Lemaradok az írással meg mindennel. Ábrándozok, rajzolgatok, és ha valamit nem tudnak a nagyobbak, mondom vagy súgok. Szünetben a román gyerekekkel harcolunk. A negyedikes Kovács Pityu valóságos óriás. Vele még a cigányok sem mernek kikezdeni. A körülötte rajzó, csápoló, visító kölyköket egyszerűen szétszórja. Ahányszor csak kell, és kacag hozzá, mint egy elégedett kövér csecsemő. Sokáig ilyennek képzelem Toldi Miklóst. A hógolyózásból rendszerint kődobálás lesz, a román-magyar futballmeccsek is verekedésbe torkolnak, aminek a tanító bácsik eréje vett véget. Az is előfordul, hogy a román negyedikesek kicsengetéskor berontanak hozzánk, Babi tanító nénit félrelökve nekünk esnek, ledobálják a tanszereinket a padról, egyszer még a vázát is leverik a katedráról, mi pedig a folyosó végéig üldözzük őket. Ott feltorlódnak, és visszanyomnak az osztályba, mert ők vannak többen. Ma is elcsodálkozom azon, hogy a nagy etnikai konfliktus kizárólag az iskolában zajlott. Nem emlékszem, hogy hazamenet bármilyen összecsapás lett volna. Az iskolai programhoz tartozott. Tanítás után más felosztás szerint randalíroztunk. De a bozgorömpocit, meg a szőrös talpú olász a kifejezéseket az elemiben tanultam. Ebből az első két évből másra alig emlékszem, leginkább az első halottra, akit életemben láttam, a süketném a kisfiúra, aki az iskola melletti házban lakott. Elboklászott és elütötte a vonat. Délben tanítás után megnéztük a ravatalát. Nem tudom, ki indítványozta, még virágot is szedtünk az árokparton. Én tettem le a csokrot a koporsom mellé egy székre, és megnéztem közelről a kisfiú személyre tett 15-ban is érméket. Egy nagyon öreg néni kaláccsal kínált, megdicsért, hogy milyen jól nevelt gyermekek vagyunk, és hisztériásan zokogni kezdtek az asszonyok. Ez volt a legijesztőbb. Nem sokkal ezután a vasút ismét áldozatot szedett. A szomszéd faluból egy ember feküdt be a kerekek alá. A véres feje ott volt a sínek között. Arra csődült ki a szomszédság, hogy égtelenül csikorog a vonat. Ott fociztunk a közelben. Felmentünk a töltésre, és néztük, ahogy a vér elszivárog a kövek között. Egy szomszédasszony minduntalan megpróbálta elkergetni a gyerekeket, de hiába. Annyira érdekes volt a hulla, hogy nem bírt velünk. Anyám szerint meg nem baj, ha látják. A holtaktól nem kell félni, csak az élőktől. De mi a vasúton azután sokáig félünk, pedig sokszor az a fő közlekedési útvonalunk, amikor horgászni meg fürödni járunk. Szabály, hogy minden telefonpóznánál hátra kell nézni. Akár hallunk vonatzajt, akár nem. És ha feltűnik a vonat, azonnal le kell menni a töltésről, mert mindegy, ha bozót van, szeder, inda vagy nádas. Éveken át járunk mindig a töltésen. Azóta is kilométereket tudok a sínen gyalogolni egy kis gyakorlás után. A féle meditáció. És ha nem megy, azt jelenti, valami baj van velem. Még erre sem tudok figyelni. Fél percenként önkéntelenül hátra nézek. Reggel mindig hatalmas gyermekcsorda ment iskolába a kártérből. Járda még nem volt. Csak itt-ott egy keskeny betonszalag, amiről lelögdöstük egymást. Nyakig sáros lett mindenki, ha esett az eső. De olyan is volt, hogy a gyermekeket a szülők talicskával, kicsi szekérrel hordták át a nagyobb tócsákon, amelyek ellepték az utcát. A tanterem fáradt olajjal kent padlóján néha úgy csúszkáltunk az agyagossáron, mint a jégen. Szünetben meglocsoltuk vízzel, hogy ne száradjon ki. Ilyen a hőskor. A szülők nemzedéke fiatal, és hittel, reménnyel vág neki a megoldhatatlan feladatok sokaságának. A honfoglalás lázát éli. A sötét diktatúrában éppen egy kis nyiladék van. Meg lehet tapadni. Alapítani lehet. Van munka. Étel és annyi szabadság, amennyit ki tudunk tölteni magunkkal. vagy ami alatt el lehet végezni azt a munkát, amire máskor nincs idő. A gyerekek szabadok. Velük nem ér rá foglalkozni senki. Össze-vissza csatangolnak. Állandóan az utcán rajcsúroznak. A fiúk fociznak, sokszor a lányok is. Ez az a korszak, amikor nagyon kevés embernek fordul meg a fejében, hogy valami baj van a szocializmussal, a fennálló társadalommal. Aki ellenállt, azt felmorzsolták már. Aki majd ellenszegülhet, az még gyermek. A legtöbb ember erre vágyik. Olyan társadalmi rendben élni, amellyel, ha nem is maradéktalanul, de nagy vonalakban azonosulni lehet. És minden ok megvan azt hinni, hogy a problémák belátható időn belül megoldhatóak. Amelyek pedig nem, azok nem tartoznak ránk. Amikor harmadikos koromban a kisjenői román elemi iskolából a magyar osztály átkerült az erdőhegyi magyar iskolába, anyám és a többi magyar anyuka kétségbe esett, mert a majdnem 3 kilométeres távolság leküzdhetetlen akadályt jelentett az ő szemükben. És pontosan tudták, hogy csemetéig hamarosan felügyelet nélkül fognak a városban csatangolni. Így is lett. Menet anyám vezette a rohamosztagot a temető és a poliklinika mellett. Azután ő lemaradt az irodánál, ahol dolgozott, onnan magunk vágtunk át a városon. Végig a hihetetlenül széles főutcán. Autó még akkor kevés járt, szekerek inkább, főleg keddi napon, amikor piac volt. Amikor anyám bevitte aggodalmait az irodába, megelevenedtünk. Sapkát sálat le, kesztyűt a táskába. Üsd, vágd! Nem apád, nem anyád. Futóverseny a sarokig. Mint a gyerekekből igaziak lettünk. Úgy érkeztünk meg sokszor az iskolába, mint akiket kergettek. Albi rendszerint összeverekedett a húgával. Joe James-el én mentem egyedül tovább. Ha mégis megpróbáltam szétválasztani őket, a testvérek együtt fordultak ellenem. Ezt elég hamar megtanultam. Az órás műhely előtt megnéztük a pontos időt. A pékség előtt szimatoltunk és bekukkantottunk, hogy Manó, a német juhász a kapu alatt fekszik-e. Arra volt betanítva, hogy senkit ne engedjen ki, ha nincs ott a gazdája. A műszaki boltban, a vasasban évekig volt egy piros Jáva motorkerékpár. Nem látszott jól a kirakaton át. Utána az erdészeti hivatal jött, a valamikori főhercegi kastély az óriási madárcseresznyefákkal. De az udvarra sosem engedtek be. Azután már csak egy rohanás a hídig. Ettől féltett anyám leginkább, hogy bele fogunk esni a körösbe. Nem tudom, miért gondolta ezt, talán mert tériszonya volt mindig. Nem tudok arról, hogy valaki beleesett volna a hídról a folyóban. Csak az egyik osztálytársunk táskája, mert állandóan a feje tetején egyensúlyozta, és lefújta egyszer a szél. Azért kell mindig anyámat emlegetnem, mert sok dologban pontosan olyan vagyok, mint ő, és mert apámra ebből az időből egyszerűen nem emlékszem. Nincs egyetlen felidézhető képem, amiben az iskolás időszakhoz kapcsolódna. Néha olyan, mintha évekre eltűnt volna. Pedig az elején nem is volt beteg. A világ legfinomabb rágógumiára emlékszem, amit Budapestről hozott. Zöld és fehér színű mentolos golyók. A későbbi gyümölcsízűek nem értek fel vele. Napokig, hetekig rágtuk. Eltettük egy pohár vízbe, hogy ne lepjék a legyek, meg a por. Szórtunk rá porcukrot, csepegtettünk dianát, mindent kibírt. Azt is, hogy kölcsön adtuk egymásnak. Egyszer pedig késő este jött, mert kötelező vadászaton voltak. Varjakat lőttek az elvtársakkal. Véraláfutásos lett a válla, mert senki nem szólt, hogy oda kell szorítani a puskát rendesen. Vagy szólt, de ő nem szorította. Akkor nagyon örventem ennek az egésznek, mert úgy tekintettem apámra, mint egy igazi vadászra. Csak azt sajnáltam, hogy nem vitt magával, mint Vél bácsi, vagy nem hozta haza a puskát. Mindenképpen tudni akartam, hány varjút lőtt, de ő csak legyintett. Egyet sem látott, mert levette a szemüvegét, és a durranástól becsukta a szemét. Bosszús volt, mert eltelt a vadászattal az egész délután. Utána meg elmentek inni az elvtársakkal, és ettől anyám lett ideges. Ferike, te itt áll. Hát persze, mi mást tehetett volna, mikor az elvtársakkal varjakra lődöznek. És talán az elvtársak nem csak varjakra, de azt apám nem mondta. Meg nem is érdekes. Egy kicsit be volt csicsentve, de nagyon jókedvű. Azután elment aludni, nekem pedig egy 12-es kilőtt patront adott, amelynek a friss lőporszagát még napokig belélegzem. Amikor nem lát senki, mert anyám szerint mérgező. Lehet, hogy nem voltam olyan állagú gyermek, akivel apám szívesen foglalkozott volna, de az is lehet, hogy Anyám mindent megtett azért, hogy csak is az övé legyek. Apám meg úgy gondolta, jól van így. A gyermek az asszony dolga. Nem tudom, hiányzott-e, vagy csak utólag gondolom, hogy hiányoznia kellene. Egy füzet utolsó lapjára vonalakat húzok, hogy egy héten hány délután van apám otthon. Nyilván anyám vezettett velem nyilvántartást. Nem emlékszem, hogy hiányzott volna az apám, de azt nagyon szerettem, ha Fjodor bácsi leállt velünk focizni, vagy Toldi úr elvisz horgászni, mikor a kérészek repülnek, a tiszavirág és hatalmas halak csapkodnak a víz színén, bármi sosem fogtunk egyet sem. Arra egészen jól emlékszem, amikor az első megoldhatatlan matek példa fölött sírok, és anyám ordít rám. Azután velem együtt sír, mert ő sem tudja. Eldöntöttük éppen, hogy nem fog menni a matematika nekem. Ahogy neki sem ment soha. Majd egy egész délután gyakoroljuk a bukfencezést a rökamién. A torna sem fog menni. Ezt is eldöntöttük. Ezen is bőgünk egy sort, sokáig a tornaóra lesz félelmeim központja, ahogy anyámnak is az volt mindig. És a zene? Aradon Ernő bácsi az első két órán megtanít mindarra, amit a tornaórán tudni kell. Mert van, aki nem tudja magától. Az érettségin matematikából is szinte maximális pontszámot érek majd el, de ez még messze van. A zenével és a tánccal örökre adós maradok a kultúrának. Anyám sem tud táncolni, csak énekelni. Apám tud jól táncolni, énekelni viszont nem. Az erdőhegyi iskolában egyetlen komoly ellenfelem van, akivel naponta meg kell küzdenem, és többnyire alul maradok. Ez a dadogás. Olykor képtelen vagyok megszólalni, verset mondani, felelni, jelenteni, elkérezni, elmondani a legbanálisabb történetet, viccet. És hát szólmizálni egyáltalán nem tudok. Elkopogni egy ritmust, vagy énekelni. Hamarosan kiderül, hogy nem a készületlenségem a probléma, és csak a zenetanárnő gondolja, hogy hülye vagyok, kisegítő iskolában a helyem, de őt is mindenki hülyének nézi a ruhái meg a viselkedése miatt. Túl szép nő volt ahhoz az iskolához, meg a városhoz. A tanáraim rendszerint megengedik, hogy leírjam azt, amit nem tudok élő szóban elmondani, bár én mindig nekifutok. Valójában nem hallom a dadogásomat. Azt érzem, hogy nem ott tartok, ahol kellene. Felcserélem a szavak, a mondatok sorrendjét, a vers sorokat, a szakaszokat. Keresem a könnyebb mondhatóságot. Aztán vagy megtalálom, vagy nem. És olykor menet közben kell átfogalmazni a mondatot, betoldani vagy kihagyni valamit, ha tudom, hogy olyan szó következnék, amit nem bírok kimondani. Nem emlékszem, hogy ezért valaha is rossz osztályzatot kaptam volna. A többiek röhögtek, kuncogtak. Én kínlódtam. És ha végképp nem boldogultam, jött a papír vagy a tábla. Általában az osztály hamar elfogadta, hogy ilyen vagyok. 4-5-en álltunk torony magasan az átlag fölött. A cigányok 8-ban sem tudtak még olvasni, ők tették ki az osztály felét. Nélkülük nem lehetett volna magyar osztályokat indítani Kisjenőben, ahogy sok más romániai magyar iskolában sem. Egyszer kell csak megtorolnom a dadogás miatt ért sérelmeket. Egy zömök, 2 évvel idősebb kötekedő fiú, Dezső bosszant egész nap. Hogy mekegős vagyok, kecske, kecske, mondja sokatszor, és egy szünetben a fülemet meg az orromat kezdi csavargatni. Mindenki röhög, és ezen felbátorodva felüti az államat. Nem erősen, csak az ujjahegyével. Megharapom az ajkamat, érzem kiserkenni a vért. Elfordulok, el akarok menni. Indulunk éppen haza. Ám a folyóson Dezső megrántja hátulról a galléromat, és a háti táskán fogantyúját markolva le akar nyomni. Kirántom a táskát a kezéből. Fordulásból ütök. Teljesen elszabadul belőlem az indulat. Beleadom összes 30 kilómat, talán ő is lép egyet előre. Az öklöm a homlokán csattan, megtántorodik és beesik a zöldre meszelt folyóson a tűzlétre alá, néhány másodpercig nem mozdul. Valamiért beszorul a létre alá, nem tud egy ideig kikecmeregni, azután már nem is akar. Állok diadalmasan, ha feltalál kelni, megint le fogom ütni. Én vagyok pár percre Old Shatterhand. Amíg el nem kezdek félni attól, hogy hamarosan darabokra szednek a pordék, de nem történik semmi. Pedig vannak a telepről többen ott. Románból nincsen semmilyen problémám. Erdélyi magyaroknak ez a rémtantárgy. Románul nem dadogok. Viszont a tanárnőm és az osztályfőnököm éppen az a nő, aki az apám mennyasszonya lett volna, vagy volt is egy ideig. Állandóan fogalmazásokkal gyötör minket. Soha nem jó az, amit írok, pedig én írok a legjobban románul is. Rendesen gyűlölik egymást anyámmal, aki sírva jön haza több szülői értekezletről. Nem tudom, hogy miről vitatkozhatnak. Velem alig volt baj az iskolában. Sem tanulmányi, sem pedig magaviseleti szempontból nem voltam probléma. A baj az, hogy anyám meg akar engem tanítani románul. Pedig nem tud jól, csak hiszi magáról. Tükörfordításban mond mindent, erős székely akcentussal. A román kötött szórendet és az egyeztetést nem érti. Neki az mindegy. És még van pár finomság a nyelvtanban, amit felnőtt ember soha nem fog megtanulni. A románok sem használják mindig egységesen. Két nő vívja szimbolikus harcát a román fogalmazásaimon keresztül az apám birtoklásáért. A tanárnő egy gonosz nőszemély. Úgy ír be a naplóba engem, hogy Vida Gavril. Ez van az ellenőrzőmben is. Hiába jár anyám közbe az igazgatónál, ezt már nem lehet kijavítani. Pedig a születési bizonyítványomban is Gabor van. Ott lenyelte valaki az ékezetet. Anyám viszont nem hagyja magát. Rengeteget nyúzzuk a Helyesen románul című könyvet. Ő megtanulja a nyelvtant, én tudok beszélni. Idővel egészen jó fogalmazásokat írok. Már nem kell magyarról fordítanom, amit mondani akarok, de az osztályfőnök továbbra is elégedetlen. Túl rövideket írok. Nyolcadikos koromban aztán megnyerem a kisjenői iskolában a román tantárgy verseny helyi szakaszát, amire nem akarok elmenni, de anyám és a tanárnő is kényszerít. Az enyém a legjobb dolgozat. Mégsem küldenek a megyei szakaszra, és bár semmi kedvem nem volt eredetileg részt venni, ettől mélyen meg vagyok sértve. Először érzem meg az erdélyi kisebbségi sors elviselhetetlen terhét. Bár ezt így nem hallottam akkor, meg nem is laktunk Erdélyben. Mégis. Egy magyar gyermeket hogy is képzelik, mondja az igazgató, és amikor az útlevél kérvényemet adnánk be a rendőrségen, és igazgatói jóváhagyás kell, természetesen nem járul hozzá. A román iskola, a líceum, a nagy iskola, ahogy anyám mondja, az a hely, amitől a legjobban félek. Ritkán járunk oda, először a fogorvoshoz, azután is csak ilyen-olyan rendezvényekre vagy valamilyen ügyet intézni. Sok száz gyermek ordít románul, és bár tudom a nyelvet, a tömeg ijesztő. Teljesen más állaga van, mint a mi tombolásainknak. Többször felröppen a hír, hogy majd mi is oda fogunk járni. Ettől engem a sötét rettegés környékezett. Mi az iskolánkban százan lehettünk. Öt állandó tanár, kicsi és meghitt. Magyar falusi iskola. A líceum a város, és ők ott a románok. Erdőhegyen szerettem iskolába járni. A matematika nagyon érdekelt, bár nem tudtam, csak a mértant, a háromszögek és a trigonometria lenyűgözött. A tanárnő a lelkét is kitette értünk. Egy szomszéd faluból buszozott be hajnalban, gyakran mi is hétre mentünk, külön foglalkozásra. Télen élveztük, hogy a sötét utcákon és a még sötétebb gáton baktatunk. Egy fáskamra kidőlt léceim benyúlva fát lopunk az iskolának, meg szenet, vagy átugrunk a szomszédos román templom kertjébe és elhordjuk a korhat kerítést a tűzre, mert a tanteremben hideg van. Nagy kabátban üljük végig a teleket. Szünetben mindig foci. Olyan rossz idő nem tud lenni, hogy ne focizzunk. És van egy történelem földrajz szakos tanárunk, aki szívesen rúgja velünk a labdát. Jó fej. A biológia tanárnő szegről végről baróti rokon is lehetne. A keresztapám unokatestvére. Óriási könyvtára van. Néha meglátogatom. Bármelyik könyvet levehetem a polcról, és haza is vihetem. Ő tanított vegytant is, meg egy ideig fizikát. És úgy el tudta magyarázni a sejtet, az atomot, Galilei mozgásegyenletét, a savakat, meg a sókat, mint a régi vágású tanárok, hogy azóta is érdekel minden. Olyan volt, mint egy jóságos nagynéni. Egyedül élt, bén kisasszony. A fiúk csufondároskodtak vele, én roppant szégyeltem a viselkedésüket. Mondom is egyszer neki, hogy nekem ez milyen kínos. Ugyan már, mosolyog. Én a ti buksi fejetek helyén mindig egy-egy rózsát látok, ami a kolozsvári botanikus kertben nyílik. Az első óra általában azzal telt, hogy 8:30-kor megérkeztek ágyáról a bejárók, mert a busz gyakran késett. Nem is tudom, 7 kilométeren hogy késetett olykor 1 óránál is többet. De mi örültünk a hajcihőnek, mindig jött velük egy kis tehénszag, egy-két történet, vagy valaki nem érte még így sem el a buszt, annak is külön története, hogy miért. És mire lenyugodott mindenki, már szünet volt. Hangulatos tud lenni egy falusi iskola. A nagy volt a körös gátjai között a víz, főleg tavasszal, kiártunk szünetben megmérni a vizet. Én, mint árvíz szakértő, meg tudtam állapítani, hogy apad-e vagy árad. Egyszer majdnem beleestem. Nyakig sáros lettem, úgy mosták le a hátamat a kútnál. Egy napot sem hiányoztam, soha nem voltam beteg. Csak ha elvitt anyám Aradra, felülvizsgálatra, a beszédhibám miatt. De én nem az iskolát szerettem, hanem olvasni mindent, bármit és megint előről. A francia órákra jól emlékszem. Egy ingerült néni kopogtatta nagy rubint köves gyűrűjével a fejünket, ha nem tudtuk az igeragozást, de én általában tudtam. A magyarra sok gondom nem volt, a nyelvtant rüheltem, és olvasni kellett volna sok jókait. De a 70 kötetünk között semmi sem volt meg a kötelezőből. Kiválogatta valaki a javát, mondta bosszankodva egyszer apám. Csak sokkal később derül ki, hogy megvan minden jókaink, amiről nem beszél az irodalomtudomány, valóságos kincses bánya. És egy időben, amikor a zenetanárnőnket elvitte az ördög, ezt mondta valaki, egy öreg bácsi járt hozzánk csendet tartani, mert zenéhez nem értett, énekelni nem tudott, de megtalálta a lemezjátszót, és mindig zenét hallgattunk, olyan volt, mint a játék és muzsika 10 percben. Voltak művek, amelyeket felismertem. Amikor nem voltunk iskolában, és nem barangoltunk a határban, fociztunk. Nem vagyok jó mezőnyjátékos, de a kapu az enyém. Albi viszont a legjobb csatár a Cartierben. Ha egy csapatban vagyunk, szinte mindig mi nyerünk. Ezt elég hamar felismerik a többiek is. Általában úgy kell csapatot választanunk, hogy ne legyünk együtt. És hát vele szemben védeni komoly mesterség. Minden trükköt tud, amit a grundon el lehet sajátítani. A kapusnak el kell tudnia viselni a gólt. Azt, hogy legyőzték. 2 várra fektették. És azzal is szembe kell néznie, hogy a legkisebb hibája miatt elúszhat a mérkőzés. Minden megfogott, kiütött labda csak rész siker, mert jön a következő. A jó kapus magányos harcos. Az intuíció a legfontosabb fegyvere. Lassított felvételeken gyakran látszik, hogy a kapus azelőtt tudja, hova jön a labda, mielőtt elrúgták volna. Nem lehet elmesélni, de sokszor megértem. Olykor arról álmodoztam, hogy majd híres kapus leszek egy jó csapatban, és mikor először álltam be igazi nagy kapuba, megértettem, hogy ekkor átugrani én sosem fogok tudni. Akkor jöttem rá, mikor elmentem Aradon egy kapusválogatóra, ahol megmondták, hogy jól mozgok, de alacsony vagyok, vagy már előzőleg is tudtam, mégis elmentem, hát ha bevesznek, ma már nem is fontos. A szüleim természetesen a sportolásról sem akartak hallani soha, vagyis anyám, mert az apám véleménye, ha volt is, nem számított, viszont a focit imádta, és annak, hogy Aradon majd én is kosarazok, a maga csendes módján örült. Alig volt olyan sportközvetítés a tévében, amit ne nézett volna szívesen. Más látszólag nem nagyon érdekelte, persze, ha lett volna a Szabad Európának tévéadása, de hát nem volt. Sokszor gondolom azt, hogy apám a foci meccset nézte olyan áhítattal, mint más a vallásos processziót. Nem is kellett sportlexikont lapozni, ha közelben volt, csak megkérdeztem, ami éppen érdekelt, és ő mondta. A sport volt a 20. század közepének igazi tömegvallása. Fel is használták a nácik és a kommunisták egyaránt. A tévé óvoltából tulajdonképpen mindenkihez eljutott, és csak bámulni kellett az angyalok és ördögök mitikus csatáját. Ingyen volt. A korabeli tévézés még ártatlan. Nincs is egész nap műsor. Olykor hosszan várjuk a kezdést. Nézzük a mírát. Reszket, fodrozódik, havaz, bolhás. Mi úgy mondjuk, mikor, milyen az antenna vagy az időjárás. A tető is ott szokott beázni mindig, ahol az antenna oszlopa kibújik a cserépen. Állandó szerelésben vagyunk. Sosem tökéletes, bár egyszer egy vihar beállítja a keresett szöget, egy másik pedig elviszi az egész kócerájt. Rendszerint a vasút melletti füves térségen focizunk. Ott legelnek a Nancsi néni libái, meg a Kati néni tehenei, vagy a disznók. Elég sok kő van a pályán, azokat mindig el kell takarítani. A szart nem lehet. Azt rendszerint én mártom fel, amikor vetődöm. Vagy Albi, amikor megtanul szabályosan becsúszva szerelni. Jók a reflexeim. Ruganyos vagyok és bátor. Hamar megtanulom, hogy ne fértsem az arcomat. Beugrok lábra is, ha elfut a csatár. Arcba rúgnak gyomorszájba és tökön sokszor. Sosem szándékosan, párszor úgy szednek fel a szaros fűből, komoly sérülésem nem történt soha. De kétszer igazán elájultam. Az egyik rövid volt, mint egy kis áramkimaradás. A másikból arra tértem magamhoz, hogy körben guggolnak fölöttem, és azt mondja valaki halkan románul, Trüesti. Él. Amikor még új a labdám, és 9-10 éves vagyok, a nagyok irgalmatlan erővel rúgnak kapura. De én élvezem ezt a keménységet, és ha jó napom van, alig lehet gólt rúgni nekem. De néha megzavarodom. A legegyszerűbb helyzetben csinálok valami hülyeséget, kiejtem a labdát, vagy csak elbámészkodok, és rám haragszik ilyenkor mindenki. A legnagyobb baj, hogy a nagy gondalácsolt, szegelt, drótozott és beállított kapufákat általában elviszi valaki. Minden meccs azzal kezdődik, hogy ki kell jelölni a pályát, felszedni a köveket. Ki is lesz adva parancsba az összes kölyöknek, hogy a pályára nem dobunk be követ. Sem a tehén, sem a kutya miatt. Sem pedig egymásra. De kitörődik ezzel. Apám szavajárása, hogy a műsort kell nézni, nem pedig a tévét. Ha rossz a műsor, kikapcsoljuk. Romániában élünk ugyan, de szinte kizárólag a magyar televízió műsorait nézzük. Két egymástól független univerzum. Olykor meglepődöm a szomszédban, Albiéknál, hogy román tévé is van. Ott adják szombat délután a Muppet Show-t, esténként a Westerneket, vasárnap délben egy kevés rajzfilmet. Délután a román bajnoki fordulót, de mi nem azt nézzük, hanem a magyarokat. Vagy hallgatjuk a rádióban. Anyám persze a konyhából gyűlöli az egészet. Mert ha meccs, akkor hiába adnak a románok akármilyen sorozatot, Dallas, Onedin család, Paul Dark, mégiscsak van apámban autoriter vonás. Ő mesél nekem először az aranycsapatról, és harmadikos koromban kapok egy bőrlabdát. Hosszú évekig az a Cartier egyetlen komoly labdája. Sokszor még az iskolába is elviszem, azt rúgjuk szünetben, vagy ha tornaórán engedik, és hazafelé végig a városon. Ha nincs labda, megteszi a konzervdoboz, flakon, gesztenye, egyszer pedig gyerekfejnyi jégdarabot rugdosunk, majdnem hazáig, szét is megy a cipőm tőle. Különben a tornaóra szenvedés, mert sűrűn váltakoznak a tanárok. Tornaterem nincsen, néha leterítünk egy matracot az osztályban, vagy a folyóson gyakoroljuk a bakugrást, de többnyire marad az atlétika meg a foci. Kijárunk a Körösgátjára futni, 600, 800, majd 1000 métert, ami legtöbbünknek valóságos gyötrelem, hisz minden felkészülés nélkül vágunk neki, lélekszaggató tempóban. Az első 200 méter után égni kezd a tüdőnk, alig kapunk levegőt, szédülünk. A tanár bicikléről üvöltözik ránk, aki megáll, 4-est fog kapni, ezt mondja. De azután megkegyelmez. A következő órán megint lehet próbálkozni. De ugyan mi javulhat meg a jövő hétig? Talán a fogorvostól félek még annyira, mint a távfutástól. De aztán egyszer egy tornaórán, amikor valamiért nagyon messzire kószáltunk el a gáton, és a tanár megijedt, hogy be fogják zárni az iskolát, mert hazamegy mindenki, és elindult a biciklivel, hogy legalább a takarítónőt még ott érje, Anikó, a legjobban futó lány, a nyomába szegődött. Valamiért én is elindultam utánuk, és könnyedén, lazán, örömmel értem be az iskolába. Nem éreztem fáradtságot. Lehetett pedig a táv 2 kilométer, ha nem több. Tetszik a segge? Mondta gonoszul Janika, az akkori pattása, nem is értettem, hogy miről beszél. Életem első távfutó élménye történt meg éppen velem. Ebben az időben történik, hogy mivel sok a magyar gyermek kisenőben, a törvények értelmében lehetne magyar középiskolai osztályt is indítani. A szülők meg a bátrabb tanárok, vagy a bátrabb szülők és a tanárok szervezkedni kezdenek. A kisjenő igazgató természetesen sosem hallott ilyen lehetőségről, nem olvasta a vonatkozó törvénycikkeit, és rövidesen véget ér az akció. Bár arról volt szó eredetileg, hogy Ceausescuig is felmennek, ha kell, de nem kellett, mert a kérvényt a bátor szülők és a bátor tanárok sem akarták aláírni. Anyámtól egy aradi magyar tanfelügyelő azt kérdezi, hogy mi baja lesz a gyerekének, ha román iskolába fog járni. Később a 89-es bukfenc után ez az elvtárs fontos beosztásba jut a magyar iskola ügyek mentén. Apám nincs ott, hogy behúzzon egyet neki. Az ügy elalszik, és anyám eldönti, hogy csak azért is magyar iskolába fogok járni. Azt hiszem, ő a legbátrabb szülő akkor.